Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Júri András adatvédelmi biztos. Jó estét kívánok!
Jó estét!
A meghívást. Friss hír, hogy az ön ajánlása alapján módosították az úgynevezett e-Magyarország pontok működését felügyelő rendszert. A vizsgálata, ha jól tudom, akkor egy állampolgári panasz alapján indult, amely azt feltételezte, hogy valamiféle kémprogram van a rendszerben, amelyik az ő internet használati szokásait is naplózza, és aztán elküldi valahová. Talált ilyet?
Igen, hát nem kémprogramot találtam,
nevezzük
egy kicsit elegánsabban egy monitorozó szoftvernek, ami valójában nem azért van, hogy az érintett internetezési szokásait térképezze föl, hanem két célt említettek. Az egyik az, hogy a különböző kormányzati portálok így mindenek előtt a Magyarország hú látogatottságát mérjék
föl. Az általános ügyintéző portál.
Így van, az ügyintéző portál. Itt hát meg információszolgáltatásra is lehet ezt használni. Másrészt pedig, ami egy másik cél volt, vagy szempont, hogy ennek a magának a pontnak az üzemelését mérjék föl, tehát itt meg lehet adni önkéntesen különböző adatokat, hogy hány éves az illető, milyen foglalkozási csoportba tartozik, tehát az a lényeg, hogy azt szeretnék fölmérni, hogy ki használja az e-Magyarország pontokat. Mind a két cél az úgy is teljesíthető, hogy nem szükséges ehhez csak anonim módon adatok kezelése, és olyan eljárásrendi módosításokat javasoltam, amik ezt biztosítják.
Tehát akkor nem tudják, hogy pontosan ki használja, csak azt tudják, hogy valaki használja, és most már csak az e, illetve a úgynevezett www.magyarország.hu-ra vonatkozik az adatgyűjtés?
Pontosan így
van. Tehát ide fejlődött el a dolog. Volt annak valami veszélye, ami a korábbi állapottal volt jellemezhető?
Hát a korábbi állapotban egy csomó fölösleges adatot gyűjtöttek igazából, ami ezekhez a célokhoz nem kell. Mondjuk a felkeresett internetes oldalak egészen az egyes oldalak címeig is, tehát azt is lehetett követni, hogy valaki milyen oldalakat néz meg, olvas.
Illetőleg 2009-et írunk, olyan már nincs, hogy felesleges adatgyűjtés, azt valaki azért csinálja, mert akar vele valamit. Vagy
hát azért sok esetben van olyan is, tehát maguk a rendszerek úgy vannak konfigurálva, hogy gyűjtenek adatokat, illetőleg keletkezik egy csomó adat. Ezek az adatok egyébként megjegyzem, megmaradnak az internetszolgáltatónál így, és tehát nem az e-Magyarország ponton, de az internetszolgáltatónál megmaradnak, és ott mondjuk terrorellenes célból egy évig még tárolják őket. Itt most az a lényeg, hogy a kormányzat ne viselkedjen úgy, mint aki monitorozza ezeken a pontokon valami.
Ez a fajta kormányzati hozzáállás máshol az ön ismeretei szerint, tehát Magyarországon jellemző?
Már hogy ne keltsen ilyen benyomást, vagy hogy ilyen benyomást
vagy hogy
kelt,
ilyen,
vagy
ilyen
hogy túl sokat...
Hát, hogy törekszik arra, hogy a szükségesnél több adatot akár konfigurálásból kifolyólag, akár szándékosan gyűjtsön.
Hát erre nehéz lenne egy szóban válaszolni. Igen, azt gondolom, hogy egy folyamatos összeütközés van nyilván az utóbbi évtizedben, különösen biztonság és adatvédelem között. A kormány, fogalmazunk úgy, hogy az állam bizonyos alrendszerei, bizonyos szervezetei, különösen akik biztonsági területért felelősek, nemzetbiztonsági szolgálatok, bűnüldöző hatóságok, egyébként a tevékenységükhöz hát bizonyos esetekben szükséges adatok gyűjtésére törekednek. Erre mondjuk érdekes példa, ha meggondolja, hogy ugye sokat vitatkoztunk ezen az adat megőrzési irányelven. Van egy ilyen Európai Uniós jogszabály, ami hírközlési szolgáltatókat, telefonszolgáltatókat arra kötelez, hogy bizonyos ideig megőrizzék a forgalmi adatokat. És itt be is adtak Magyarországon is az Alkotmánybírósághoz beadványt jogvédőszervek, mi is gondolkodunk rajta, hogy beadunk egyet. Németországban is folyik erről egy alkotmánybírósági eljárás. Ugyanakkor meg azt halljuk, hogy mondjuk a roma ellenes sorozatgyilkosság felderítésénél az egy nagyon fontos adat volt, hogy bizonyos cella információk mit mutatnak, tehát hogy az elkövetők ugyanazt a készüléket használták mondjuk az első meg a hatodik bűncselekménynél is, és ezeknek az adatoknak a tárolásáról van szó. Tehát lehet, hogy emellett néha vannak legitim indokok is, valahol az egyensúlyt kell
megtalálni. Ezeket lehet sorolni egy törvényben. Nem? Most is,
természetesen,
most is
természetesen.
Törvény, mikor lehet és mikor nem lehet.
Pontosabban, hát igazából még nem írtuk meg ezt a beadványt, de ahogy én most látom, itt a fő probléma az, hogy az uniós irányelv az a súlyos bűncselekményekre például korlátozza ezt, és a magyar jogalkotó nem mindig követte, tehát egy széleskörűbb adattárolást
írtam. És az ön tervezett beadványuk a német mintára a súlyos bűncselekmények felderítéséhez kötni az adattárolást?
Így van, ezt tervezzük. Ott egyébként az történt, hogy maga a bíróság egy ilyen előzetes intézkedésszerű, az alkotmánybíróság egy előzetes intézkedésszerű intézkedést hozott, amiben ezekre leszűkítette az alkalmazását a jogszabálynak.
Mitől függ, hogy megírják-e a beadványt, vagy nem?
Hát ezektől a következtetésektől ezt az esetet csak azért mondtam, mert itt például a munkatársaim el is látogattak azt hiszem a Nemzeti Nyomozóirodába folyt ez a nyomozás, és megnézték, hogy tényleg mire használhatták, mire volt jó az, hogy ilyen adatokat begyűjtöttek. Pontosan azért, hogyha emellett vannak legitim indokok, érvek is, akkor azokat is megismerjük ezekről. Egyébként folyamatosan az Európai Bizottság is készít jelentést magának az irányelvnek az érvényesüléséről, és Brüsszelben is volt egy ilyen konferencia, ahol kifejezetten a nemzeti rendőrségek képviselői mondták el, hogy nekik mire jó ez az irányelv, körülbelül mi az az időhatár, ami indokolható, melyek azok a cselekmények.
Most még emésztik az érveket,
így
és
van,
utána
és akkor
el, hogy
ebből
melyik
lesz
az erősebb
a végén egy
megalapozott. Vagy az adatvédelem is.
Igen, meg melyek azok a pontok, ahol esetleg le kell mesegetni ebből a mostani szabályozat.
Viszonylag friss hír az is, hogy nyilvános a Szent István Egyetem rektorának, rektorhelyettesének és dékánjának fizetése. Ezt a Fővárosi Bíróság szerdán egy nem jogerős ítéletben mondta ki. A pert innen a Szomszédból, az Indextől Bodogi Tamás indította, miután 30 egyetemről próbálta sikertelenül megtudni a rektorok jövedelmét. Miért kérdés az 2009-ben, hogy az állam mire költi a pénzét, ön szerint?
Igazából ezt én se értem. Tehát ez az eset, amiről szó van, ugye a szóban forgó egyetem az egy állami egyetem. Itt nagyon régen szerepel az adatvédelmi törvényben is az a szabály, ami kimondja ilyen esetekben a közfeladat ellátására tekintettel bizonyos személyes adatok nyilvánosságát. Volt is már olyan bírósági határozat korábban is, amely kimondta ezt állami önkormányzati tulajdonú cégeknél. Én őszintén szóval nem értem az egyetemi szférának ezt a nagy ellenállását. Egyébként nálam is folyik a vizsgálat, igazából ebben az esetben már egyértelműen korábban a sajton keresztül mondtam, hogy az állami egyetemeknél ez nem lett kérdés. Alapítványi, illetőleg egyházi fenntartású egyetemeknél lehet kérdés adott esetben.
Fogalmazok így. De mi dönti el, hogy mennyi abban az állami dotáció és
pontosan,
mennyi
igen, erről beszereztünk adatokat, és úgy néz ki egyébként, hogy ott a legtöbb esetben nagyon komoly állami pénzek mozognak a felsőoktatás egészében, tekintet nélkül arra, hogy alapítványi vagy egyházi alapítás van.
Ennél bonyolultabb kérdés lesz az, hogy etnikai adatgyűjtést lehetővé tévő jogszabály megalkotását javasolta a kisebbségi biztossal közösen, úgyhogy az igazságszolgáltatás, a diszkriminációs ügyek, gyermekvédelem, népszámlálási statisztikákban lehessen különleges adatokat gyűjteni. Kezdjük általában. Mi a célja ennek a jogszabálynak? Mi volna?
Hát itt messziről indítanék, olyan messziről, hogy nem is adatvédelmi kérdés talán, ami ennek az egésznek a központjában van, ezért itt hát kérem, hogy kicsit elnézően kezelje, amiket mondok. Nyilvánvalóan én is aláírtam ezt az ajánlást, de a fő szakembere azért Kálai úr a kisebbségi önazonosság alkotmányjogi kérdésének, de amennyire én látom, a probléma az, hogy a szabad identitás választás szabályozása, ezt ugye Magyarországon a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény kimondja, az sok esetben lehetőséget ad visszaélésekre.
Ezt maga a kisebbségi választásoknál, etnobiznisz, szaporodtak, örmény képviselők, gombamód, meg más képviselők is, hogy ne bántsam meg, tehát nem bántás, de ezt láttuk.
Így van, ez történik, van az állami számvevőszéknek ez a sokat idézett jelentés a 120 milliárd forintról, ami romáknak címzett támogatásokra ment el, de nem lehetett felmérni, hogy hova ment el, és ezt az állami számvevőszék kifogásolta. Éppen ezért látszik, hogy itt a rendszer nem megfelel. Ezt egyébként maga az Alkotmánybíróság is kimondta egy határozatában, ez nagyon fontos, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszerrel kapcsolatban mondta ki, amire az előbb utalt, hogy ez ennek az önkormányzati rendszernek a működését veszélyezteti az, hogy mindenki szabadon vallja magát bármilyen kisebbséghez tartozónak. Ami itt az Alkotmánybíróság határozataiból nekem kiolvasható, az az, hogy egyrészt van egy nagyon erős negatív védelmi tartalmú jog, tehát, hogy Magyarországon semmilyen kisebbséghez tartozónak az állam az nem minősítheti az érintettet az érintett akarata ellenére.
Tehát ez én az, mondom ami... meg, hogy milyen etnikai kisebbséghez tartozom, és ebben senkinek semmi beleszólása nincs most.
Pontosan, tehát hogy fogalmazok pontosan, mert ez fontos, tehát én, mint állam nem mondhatom meg, hogy ön X kisebbséghez tartozik. Akkor se, hogyha őről mindenki ezt gondolja, én ilyen állítást, mint állam nem tehetek. Egy másik viszont, egy másik lényeges eleme ennek a jognak, hogy, vagy hát egy negatív tartalma, mondjuk úgy, hogy nem is, hogy önkényesen viszont nem kapcsolhatom magam egy olyan kisebbségi csoporthoz, amihez nincsen szerves kapcsolatom. Tehát azt nem mondhatom, én most itt nem akarok konkrét kisebbséget mondani, de akármi X, hogy én egy X kisebbséghez tartozónak vallom magam, csak
azért. Ez a jogi helyzet, hát akkor miért tapasztalhattuk azt, hogy mások sokan vallották magukat olyan csoporthoz tartozónak, amelyhez a tartozásukat legalábbis aggályosan tudták bizonyítani?
Mi azt gondoljuk a kisebbségi biztosúrral, hogy az alkotmányból következő helyzet Magyarországon ez. Tehát, hogy egyrészt van egy olyan kötelezettség, hogy az állam nem minősíthet senkit, ez nagyon fontos, történelmi tapasztalatokra tekintettek különösen. Másrészt pedig van ennek egy olyan tartalma is, hogy önkényesen viszont kapcsolat az ne legyen megállapítható kisebbségi csoporthoz, és ez úgy gondoljuk, hogy egy alkotmányos tartalma ennek a jognak, amit viszont valóban nem tartalmaznak a pozitív jog rendelkezései, mondjuk így.
És amíg nem tartalmazzák a pozitív jog rendelkezései, addig ezt a gyakorlatban a hatóságok nem tudják alkalmazni, mert az Magyarországon ezek szerint nem divat, hogy közvetlenül az alkotmányra alapozva hozzanak döntést.
Nyilvánvalóan nem, persze.
Tehát akkor mindenre segíteni kell a hatóságokat, hogy tudjanak végre egy pozitív jogszabályt alkalmazni, ami azt kimondja, hogy én nem mondhatok magamról bármit.
Pontosan, nyilván itt óvatosan és sok vita után ki kell majd alakítani egy jogi környezetet ennek, hogy ez a jog, ha lehetséges, akkor így érvényesüljön. Na most, ami ennek az adatvédelmi vetületét illeti, és amit én igazából hozzáadtam, az abból áll, hogy mondjuk itt a választási rendszerről beszéltünk, csak ahol egyébként sok változás nem történne a pozitív jog szintjén, hiszen itt jelenleg is már, itt volt egy átváltozás észrevétlenül ebben a joganyagban, különben a választási rendszer az egy jó példája annak, hogy megindult a tendencia azért ebbe az irányba, mint amit mi folytatni szeretnénk. Ha meggondolja, akkor a legkorábbi helyzet az volt, hogy bárki szavazhatott ilyen kisebbségi választáson, aztán létrejött egy névjegyzék, ami jelenleg is működik. Ez ugye úgy működik, hogy a választás előtt regisztráltatnia kell magát bárkinek, a választás után pedig megsemmisítik a névjegyzéket. Most annyi történne, hogy a választás előtti regisztrációhoz a kisebbségi önkormányzat vagy egyéb kisebbségi szervezet ajánlása lenne szükséges, utána létrejönne ez a lista, szavaznának az emberek, és szintén megsemmisítésre kerülne egyébként. Tehát igazából az adatvédelmi garanciák ebben az esetben nem változnának. De még sok egyéb területre is kiterjed.
Képzelem, hogy a legtöbb vitát a bűncselekmények sértetjeivel, de inkább az elkövetőivel kapcsolatos etnikai regisztráció fogja kiváltani. Onnan kezdődően, és ez nyilván már az ön asztala, hogy ki veszi föl az adatot. Milyen alapon veszi föl azt az adatot?
Beszéljünk előbb a sértetekről, az tényleg egy egyszerűbb kérdés. Itt jogvédő szervezeteknek van az a kifogása a jelenlegi helyzet ellen, és ezt folyamatosan többször is elmondták, hogy nem vizsgálják szerintük megfelelően az igazságszolgáltatás szervei azokat a motivumokat, amelyek valamilyen kisebbségi csoport elleni gyűlöletre irányulnak, tehát a tényállásnak ezt a részét nem derítik fel, és ez állítólagos adatvédelmi akadályokkal van kapcsolatban. Itt most egyértelműen kimondtuk ebben az ajánlásban, hogy ezt a jelenlegi jogi helyzet is kötelezettségükké teszi, és itt megvan a büntetőeljárásra vonatkozó szabályokban az az adatkezelési jogalap, ami ehhez szükséges. Tehát itt igazából törvénymódosításra, jogalkotásra nincs is szükség. Ami az elkövetőket illeti, ott is csak szeretném hangsúlyozni, hogy csak statisztikai adatok felvételére kerülne sor.
A statisztikai adat azt jelenti, hogy névre, személyre vissza nem azonosítható?
Nem.
Mit jelent?
Ezt jelenti? Tehát, hogy nem azonosítható. Tehát itt ugye arról van szó, hogy egy olyan kettő olyan adatbázis jön létre a javaslatunk szerint, ami az elkövetőkkel kapcsolatos. Egyrészt egy olyan, hogy magát az illető minek vallja, nyilván ő erről önkéntesen nyilatkozik, vagy nem nyilatkozik. Másrészt, hogy az igazságszolgáltatás valamilyen szereplője, ami javaslatunkban az ügyész szerepel, őt minek percepiálja, és a percepciónál vannak megadva szempontok, amiket a kisebbségi biztos kollégái kidolgoztak.
Milyen szempontok alapján kellene, ha ezt a szabályt elfogadják az ügyésznek, beazonosítania, hogy valaki bolgár, ruszin, örmény, német vagy cigány?
Na, ezekben nem szeretnék én belemenni, mert ezt a kultúrantropológusokkal meghatározták, és nyilván egyébként ez egy központi és nagyon vitás eleme lehet az anyagnak, tehát a nyelvhasználat, meg a népi ruha viselése, meg én nem tudom micsodák, ez az, ami...
De ezt az ügyész honnan fogja tudni? A bírósági tárgyalóteremben tipikusan valamennyien öltönybe megyünk, nem népviseletbe.
Így van, vagy lakóhely... mondjuk. Tehát ő valószínűleg rendelkezik majd egy ilyen benyomással, hogy ez az érintett kisebbséghez tartozik-e, vagy nem. Hogy ezt milyen szempontrendszer alapján hozza meg, ezt én tényleg hogy ne elemezzem itt, mert ez az, amihez én nem értek.
De ezt meg fogják csinálni, ezt a jogszabály egy mellékletévé fogják tenni?
Valószínűleg a jogalkotás, feltételezzem, igen, hogyha jogalkotásra kerülne sor, akkor ezt valamilyen dokumentumban rögzíteni kellene. A lényeg az, ami az adatokat illeti, hogy itt előáll egyrészt egy önbevallásból származó adat, másrészt pedig egy percepcióból származó adat, egy külső adat, amit azonban egyből elkülönítenének az ügynek a névvel azonosítható részeitől. Hát borítékban vagy nem borítékban nyilván vannak ennek módszertani részletei. Az is fontos, és zárójelbe utalnék erre, hogy az egyébként az ügyésznek is egy adata, hogy ők itt minek minősít, vagy gondol. Tehát ebből a szempontból is anonimizálni kell, vele se szabad nyilván kapcsolatba hozni később ezeket az adatokat. És itt ez az adat tömeg aztán a végén anonimizálva elkerül egy feldolgozó szervez, aki igazából egy statisztikai jellegű feldolgozást végez, amiben nyilván megállapítja azt, hogy milyen adatok álltak elő. Ez ugye több dologra használható. Ezek közül nyilván a legfontosabb, vagy hát nem állítanék fel fontossági sorrendet, de nyilván van egy olyan, ami azt mondja ki, hogy tényleg milyen arányú, milyen típusú bűncselekményeknél a különböző etnikai hovatartozású személyek hovatartozása, illetőleg lehet azt követni, és ez a jogvédőszervek régi igénye megint, hogy mondjuk ugyanolyan típusú cselekményeknél az igazságszolgáltatási rendszer az ugyanúgy kezele különbözőnek kinéző, különbözőnek percepiált személyeket.
Ebből, illetve erről egyelőre nincsen semmilyen adatmérés az igazságszolgáltatáson belül, mert előítéletek vannak, de ezek meg vannak alapozva, vagy cáfolva vannak mérése?
Nincsenek mérések, egyetlen ilyen mérésről van tudomásom, ez az igazoltatással kapcsolatos, tehát nem kifejezetten a bűnügyi igazságszolgáltatás rendszerével.
Aztán de az ORFK-val közösen.
Így van, egy civil szervezet ORFK kapcsán, ott egyébként egy hasonló mechanizmus működött, tehát magának a rendőrnek kellett arra vonatkozóan adatot szolgáltatnia, hogy ő milyennek érzékel, milyen kisebbséghez tartozónak érzékel egy szemét, és akkor ebből készült egy kutatás, ami kimutatta, hogy ugyanúgy kezelik-e a rendőrök a különböző etnikai kisebbséghez tartozó.
Alkalmas lesz-e ez a statisztikai adatgyűjtés arra, hogy megalapozza, igazolja, vagy cáfolja azt a Magyarországon közkeletű nézetet, hogy a bűncselekmények és az etnikai hovatartozás között összefüggés van, vagy azt a még inkább elterjedt nézetet, hogy a bűncselekmény elkövetési módok és az etnikai hovatartozás között szoros összefüggés van. Lesz ennyire zárt, okos és részletes a rendszer?
Én remélem, hogy igen, tehát alkalmas lesz arra, hogy előítéleteket cáfoljon, illetőleg transzparenciát, valós helyzetet, transzparenciát teremtsen, valós helyzetet tudjunk megismerni.
De mi van, hogyha az előítéletekről az derül ki, hogy igaza, tényleg van összefüggés, elkövetési módok? Mondok egy példát, a csoportos fenyegetés, vagy az aránytalan kár okozása, amelyek a köztudatban benne vannak. Mi van, hogyha ebből ez fog kijönni?
Én azt gondolom, és azért a kisebbségi biztos úr bátorságát itt kiemelném, hogy nyilván, tehát az nem feltétlenül fog kijönni, hogy etnikai csoportok és a bűnözés bizonyos formája között van összefüggés. Az lehetséges, hogy bizony az etnikai csoport jellemző településmódja, vagy jellemző szociális helyzete az elvezet adott esetben a bűnelkövetés bizonyos formáihoz, amelyben egyébként a más etnikai csoport esetében, vagy tagjai esetén is elvezetne ugyanoda.
Persze,
azt gondolom, hogy lesz egy olyan kép, amivel aztán a kormányzat tud mit kezdeni, és ennyi, tehát igazából ő a hatékony intézkedések meghozatalához úgy jut adatokhoz, hogy a továbbiakban nem előítéletek alapján kell
döntenie. Ez egy megbízható adatsor lesz, amely a személy nélkül minden elderített, elkövetett bűncselekményre meg fogja tudni mondani, hogy azt hol, mikor, milyen etnikai hovatartozás volt a sértett vagy az elkövető, és ez olyan kép lesz, ami alapján el lehet kezdeni azon beszélni, hogy ezek az előítéletek ezek
így van,
valós.
Remélem, hogy az előítéletek eloszlatásához fog ez hozzájárulni.
A kérdés másik oldala, arra milyen garanciájuk van, hogy sem az ügyész, sem az eljáró hivatalos személy nem fog hamis identitást adni senkinek, mert hogy a fegyveres testületeink, a rendőrség sem mentes az előítéletektől.
Hát azért én azt gondolom, hogy egy igazságszolgáltatási szereplőről, tehát egy olyan emberről, aki a magyar igazságszolgáltatásban dolgozik. Nyilván elvárhatjuk egyébként az előítéletmentességet, de nem vagyok naív, tehát tudom persze, amire ön is utalt, lehetséges, hogy vannak ilyen előítéletek, akkor ez különben ezeket az előítéleteket is fogja mérni, ha úgy tetszik ez az eljárás, hiszen ugye két adatsor van, az önbevallással is van egy. Valójában itt az igaz, különben ebben az esetben maga az számít, hogy a percepció, illetőleg az előítéletek hogyan kötődnek össze egy eltérő kezeléssel adott esetben, ez vezethet diszkriminációra. Nem is az számít tulajdonképpen, hogy az érintett mit mond magáról, hanem hogy a percepiáló mit gondol róla.
Körülbelül a jelenlegi ismeretei szerint mikorra állhat fel egy ilyen rendszer? Mikor lehet ez működőképes, és mikor jönnek ki belőle az első olyan adatok, amelyek alapján már el lehet kezdeni azon vitatkozni, hogy mi a teendője a kormánynak?
Hát én azt gondolom, hogy ez az anyag, ez most így egy vitaanyagnak alkalmas, tehát a folyamat egy nagyon korai lépésének tekinthető. Kicsit talán sikerül mozgásba hozni egy vitát. Nyilván civil szervezetek, jogvédők most elmondják erről a véleményüket, hogyha a kormányzat jónak tartja ezt a javaslatot, akkor ebbe az irányba elindul, vagy hát előbb-utóbb rá lesz kényszerítve azért, hogy én azt gondolom, hogy ezt a kérdést kezelje, és aztán utána még nyilván majd lesz ennek egy alkotmánybírósági tesztje is, tehát hogy az elejére visszakapcsoljak, előbb-utóbb az alkotmánybíróságnak bizony állást kell foglalni arról, hogy az etnikai identitás választás vagy vállalás szabadság az meddig terjed. Voltak már olyan határozatok, ahol kicsit kitért ez elől ennek a kérdésnek a megválaszolása elől. Ennek a jogalkotási folyamatnak az lett a vége, hogy ő megmondja, hogy ezt lehet.
Ha jól értem, akkor a jogalkotási folyamat végén az is kiderül el, hogy önök helyesen feltételezik-e azt, amiből ezt
pontosan,
a jogalkotást kikezdeményezést elindítja.
Igen, hát itt a végső szó az nem a miénk, hanem az alkotmánybíróság.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Nyúri András adatvédelmi biztos az Aréna vendége.